tisztelettel és barátsággal köszöntöm mindnyájukat. Hát nem vagyok itt teljesen ismeretlen ember, mert néhány éve itt a templomban elég gyakran megfordulok, és én is többé-kevésbé ismerősként köszönthetem mindnyájukat. De hogyha valaki hát más templomba jár, vagy nem jár templomba, ez a téma érdekelte, akkor őt is szívesen látjuk és köszöntjük magunk között. Ugye a téma mondjuk nem is az öregség, hanem az öregedés, hogy öregszünk. Egyszer egy körülbelül kortársammal hívtak, hogy erről beszéljünk, és akkor ő azt mondta ott az előadásában, hogy hát tulajdonképpen a megszületésünk első percétől kezdve öregszünk. Én azt gondolom, hogy ez nem egészen igaz. Biztos, hogy az idő múlik, meg hát a életünkben előre haladunk, de régen volt egy ilyen mondás, hogy fel is út, le is út. És ugye az életünk első részében inkább felfelé vezetnek az utak, aztán az életünk második felében inkább lefelé. És azt hiszem, hogy az öregedés nem a csecsemőkortól számítjuk, hanem attól, ahol inkább lefelé tart az utunk. Ugye úgy is van, hogy hol fölfelé megyünk, hol lefelé, de hát azért lassanként aztán már azt látjuk, hogy inkább csak lefelé megyünk, csak azon tűnődhetünk, hogy mennyivel kerültünk mélyebbre egy-egy nap után. Tehát a lépcsők, vagy az út, az valami módon lefelé vezet, akkor, amikor az öregedésnek az ideje eljön. Ugye fizikai erőnk is hát egyre kevesebb. Hogy tényleg az a helyzet, hogy úgy mérni is tudjuk esetleg, hogy nem tudom én, hát kettesével mentünk régebben a lépcsőn, most meg már jobban szeretjük tehát kérem szépen, hogy esetleg, hogyha hogy neki szaladtunk, akkor utolértük még az autóbuszt, hogyha innen indultunk, most már nem nagyon érjük utol. Szóval hát sok mindenben érezzük ezt, hogy az erőnk például megfogy. De nem csak az erőnk, lélegzetünk, hanem hát egy kicsit ügyetlenné is válunk. Hosszabb időbe kerül az, hogy fölkeljünk, összeszedjük magunkat, fogat mossunk, megborotválkozzunk. Milyen jó a hölgyeknek, hogy nem kell nekik borotválkozniuk. De hát sok minden mást kell csinálni, amit meg nekünk nem kell. Szóval tudom, hogy minden nehezebben kell rászánni erre is, arra is, hogy tényleg odaérkezzen az ember, meg elérje azt a vonatot, amivel menni szeretne, stb. Tehát tudjuk, hogy bajosabb, több figyelmet igényel az élet, ami régebben úgy magától megoldott a feladatokat. Voltak annyi tartalékaink, hogy azokat mozgósítani tudtuk akkor, amikor szorongató helyzetbe kerültünk, és akkor kivágtuk magunkat. Most pedig hát, hogyha valami nem úgy működik, ahogy megszoktuk, akkor zavarba jutunk, és akkor nincsenek ilyen tartalékaink, és úgy érezzük, hogy hát hiába, hát akkor a következő vonattal megyünk el, de akkor kérdés, hogy érdemes-e még, mert közben lemaradtunk arról, ahová igyekeztünk, stb. Az öregedés az ilyesféle dolgokkal is együtt jár. Nehezebben tudjuk begombolni valókat, a ügyes, bajos dolgainkat intézni, kicsit könnyebben, nem tudom én, foltot ejtünk az abroszon, hogyha eszünk, vagy valami, tehát amit régen úgy szégyeltünk, ugye volt egy pap barátom, aki hát olyan kicsit szomorúan mesélte, hogy mikor fiatal káplán volt, hát ugye az idősebb plébános mellett ottan vitézkedett, és aztán egy kicsit hát lenézte ezt az öreg papot, mert mindig elcseppent az orra. És azután hát, hogy miért nem tudja megtörölni az orrát, és hogy is van. Aztán ő is megöregedett, csak akkor rájött arra, amit ugye a könyvek is megírnak, hogy hát nem azért csöppen el az öreg ember orra, mert ő ügyetlen, hanem mert azok a orrnál lévő idegvégződések, amik az embernek jelzik azt, hogy most már ideje volna, hogy megtörölje az orrát, azok nem működnek. És azután maga se veszi észre, hogy törülni, hát akkor persze, hogy nem törüli, állandóan mégse törülgetheti, és akkor elcsöppen, és ő is szégyeli magát. De hát ugye, hát ilyen az élet, hogy, hogy nem tud vigyázni, mert nem jeleznek azok a jelző berendezések, amelyek régen segítették abban, hogy eligazodjék az életbe, vagy karban tartsa magát, és most nem veszi észre, hogy itt volna az ideje egy orrtörlésnek, vagy ilyesfélének. Tehát ugye nem egyszerű ez rajta kapni magunkat, egymást sem ilyesféléken. És azután, amit miatt eddig vagy régebben esetleg úgy lenéztünk másokat, azt azon veszük észre magunkat, hogy hát most minket is emiatt néznek le mások. És ez nem könnyű dolog ezt így elfogadni. Aztán ugye nem csak a fizikai ereje lankad az embernek, hanem hát az emlékezete is kiki hagy. Ugye tényleg, hogy ugye a aranyjárat felejt, hát mi talán nem nótákat felejtünk, vagy nem csak nótákat felejtünk, hanem ezeknél nehezebben nélkülözhető dolgokat is. Tehát például neveket felejtünk. Az ember tényleg elfelejti annak a nevét, aki az mondjuk, nem tudom én, elég érkezett, és most telefonálni kéne, azt tudom, hogy délután 5-re kéne oda mennem, és hogy mégse tudok menni, fel kéne hívni, de nem tudom kikeresni a telefonkönyvbe, mert nem jut eszembe a neve. Hát ugye, ez nehéz helyzet. És a ménkült, kitől kérdezem meg a nevét annak, akihoz megígértem, hogy délután 5-re elmegyek, és most telefonálni kéne neki. Hát akkor kitalál az ember ilyen technikákat, hogy talán érdekes, nem tudom, hogy vannak ezzel. Én tényleg ilyen elfelejtek különösen neveket, hát volt idő, amikor nagyon sok nevet kellett számon tartanom, és most ezek a pályák nem működnek. Érdekes, hogy többnyire a kezdő betűt tudom, tehát például a telefonkönyvben elkezdem az O betűnél, mert ott tudom, hogy O betűvel kezdődik a neve, alig, hanem, és akkor, hát, hogyha nem orosznak hívják, vagy nem tudom minek, akkor hamar megtalálom, de hogyha orosznak hívják, hát az a O betű végén van, úgyhogy akkor végig kell olvasnom a nem tudom, lapokat, és aztán rájövök, hogy ez az, és akkor meg tudom telefonálni. Szóval érdekesek ezek a játszmák, amiket önmagunkkal végig kell játszani. És tulajdonképpen a szellemünk is ugye egy kicsit hát a találékonyságában, vagy a leleményességében mondjuk úgy meggyöngül, és azután hát ki hagy, az emlékezetünk kihagy, főként aztán hát ilyen új dolgokban nehezen lejjük föl magunkat. Tehát a megszokott világban elboldogulunk, de hogyha máshová tettük a szemüvegünket, akkor a világért se akarjuk megtalálni. És hogy keresse meg a szemüveget szemüveg nélkül? Mert ahhoz is szemüveg kellene, hogy megkeressem. De ha épp a szemüveget vesztettem el, hát megette a fene az egészet. Emlékszem, ugye egyetemista koromban voltam ilyen katona, és akkor hát a szememmel mindig mondjuk így nehézségeim voltak, és éjszakára mindig a bakancsomba tettem a szemüveget, hogyha valami miatt, hát ugye ott el ne vesszen, és akkor reggel meg tudom találni. Egyszer éjszakai riadó volt, és felkaptam mindent, és rohantam, hol a ménykübe van a szemüvegem, rájöttem, hogy a talpam alatt van, mert ugye azt hirtelen fölvettem az egészet, és szerencsére nem tört össze, de lassanként jöttem rá, hogy agyfelül az, hogy valami nyomja a lábamat, és a másik, hogy nincs meg a szemüvegem, a két dolog összefügg. Alig, ha nem ott van. Kibírta az éjszakai riadót, mert nem kellett messzire menni, csak haptákba kellett állni, és utána lefújták, és azt mondták, hogy hát nem tudom, megadott idő alatt összegyűltünk, és a megadott idő alatt nem tört össze a szemüvegem, úgyhogy én is megnyugodva feküdtem le, és attól kezdve jobban vigyázok, hogyha a cipőmben van a szemüveg, hogy ne ráncsam fel olyan gyorsan a cipőt. Tehát ugye ezek érdekes dolgok, hogy a világ is úgy egy kicsit kifiguráz minket, mint hogyha nevetne rajtunk, és akkor talán fontos, hogy mi is önmagunkon tudjunk egy kicsit nevetni, és ne bosszankodjunk, vagy ne érezzük örökös vereségnek ezt, hanem egy játéknak, amivel azért mégse hagyjuk magunkat, előbb-utóbb úgyis megtaláljuk a szemüvegünket, hogyha elveszett, és nem mondunk le róla, hanem hát keres, sok mindent megtalálunk közben mást, amit régen hiába kerestünk, és ennek örülünk, hogy a szemüvegünk nincs meg, de ezt a könyvet, meg azt a nem tudom micsodát, amit már hetek óta kerestem, azt most megtaláltam, és milyen jó, hogy elveszett a szemüveg. A könyvekkel, én nekem nagyon sok könyvem van, És ugye azokkal mindig így van az ember, hogy pont az a könyv nincs meg, ami éppen kellene, de akkor is érdemes keresni, mert ugye sok más könyvet megtalál az ember, amiket hetekkel ezelőtt már lemondott róla, és akkor le kell mondani róla, hogy nem baj, ha most nem találjuk meg, egy kicsit keressük, és sok minden előkerül, annak örülünk, és ez is elő fog kerülni 2 hét múlva. Addig meg kibírjuk, ha ugye most kellene, hát nem baj, majd megvárjuk, és akkor előkerül, és milyen nagy öröm lesz, hogyha megvan. Csak ne kölcsönkönyvtári könyv legyen, mert akkor fizetni kell érte a késedelemért. Hát ugye ilyesféle dolog ez az öregedés, ami ugye velünk történik. És azért érdekes ez, mert aztán rajta csípjük magunkat azon, hogy ennek különböző ilyen lelki, hát nem tudom, megrázkódtatások is lehetnek a következményei. Emlékszem, az édesanyám annak idején ugye már pap voltam, amikor hát ő 80-nál idősebb volt, és akkor beszélgettünk, és mondta, hogy hát most már talán jobb lenne meghalni, és hát miért is él az ember, mikor így megöregedett. És mondtam, hogy hát ugye hát a jó Isten biztos még vár tőle valamit, és azt végig meg kell tenni szépen, és akkor majd megérik az ember az örökké valóságra. És akkor azt mondta egy kicsit szomorúan, hogy fiam, én egyre rosszabb leszek. És ez olyan érdekes, hogy nem csak azt érzi talán az ember, hogy egyre gyöngébb lesz, vagy egyre ügyetlenebb, hanem esetleg azt is érzi, hogy hát egyre rosszabb lesz. Mert tényleg hamarabb elkapja a dű, meg a bosszúság, meg az irigység, meg nem tudom, olyan rossz tulajdonságok, amik nélkül régebben könnyen megvolt, vagy nem vette észre, hogy ezek őt jellemzik, de most ezekre is ráeszmél, és akkor cefetül szégyelli magát. Hogy hát most minek élek, hogyha tényleg napról napra rosszabb leszek? Hát hogy van ez? Sose felejtem el, egyszer diákokkal, osztályfőnökként mentem kirándulni, és azután ugye éppen errefelé mentünk Zebegénybe vonattal, és hát egy egész osztállyal mentem, de nem béreltünk, vagy nem jeleztük, hogy ezzel a vonattal megyünk, nem kértünk külön kocsit, hanem hát lehetőleg úgy intéztük két tanárral, szóval ketten voltunk tanárok, és körülbelül 40 ilyen 16-17 éves kölyök, fiú, gyerek, és akkor hát mondtuk, hogy egy kocsiba szálljon fel az egész társaság, közösen volt jegyünk, tehát ottan együtt kellett tartani őket. Hogy nem, ilyen két teremre oszlott az a vagon, és azután a közepén is, meg a két szélén is volt ugye feljáró, leszállóhely, és valahogy a két tanár az egyik felénre jutott, és a másik felén pedig ott magukba maradtak a gyerekek. Hát gondoltuk, hogy nem lesz baj, de egy idő múlva nagy lárma hallatszott onnan, és akkor gondoltam, hogy átnézek. Hát átmentem, és úgy csendesen megálltam ott a kocsi közepén, mások is álltak, én sem akartam leülni, és hát a fiúk észrevették persze, és ismertek engem, felismert, ott vagyok, akkor úgy elcsendesedett hirtelen ez a zaj, de azért mégis aztán valami tovább úgy pöfögött, és akkor odafigyeltem, hogy ez lehet a forrása a bajnak. És akkor rájöttem arra, ugye utaztunk, ősz volt, de ilyen szép napsütötte, és olyan jó levegőjű őszi idő, és hát a jobboldali ablak, az egyik jobboldali ablak mellett ült egy idős házaspár. Egyikük szembe, az útirányjal, másikuk háttal, mind a ketten ott az ablak mellett, és hát lehúzták az ablakot, és aztán hát ugye élvezték a friss levegőt. És a vita onnan indult, hogy a diákok a másik oldalon is lehúzták az ablakot, és akkor ők hát rájuk förmettek, hogy jobb oldalon szabad csak az ablakot nyitva tartani, a húzatot ők nem bírják, és az a szabály, hogy jobb oldalon szabad, bal oldalon nem. Hát ezen biztos vitatkoztak a diákok, hol van ez megírva, és gondolom, hogy ezt se tudták az öregek pontosan bizonyítani, de hát minden esetre megmondták, hogy ez a szabály, és így kell. És akkor a gyerekek hát ugye beletörődtek, de hát eléggé rossz néven vették ezt a dolgot. Mikor elérkeztünk Váchoz, ott került sor erre a lármára, ugye Vác állomása bal oldalon van, sokáig állt ott a vonat, és akkor lehúzták bal oldalon is az ablakot, és kihajoltak rajta, nézelődtek, hogy hát most állomás van, és az öregek egyszer csak észrevették, hogy megint húzat van, rájuk förmettek, hogy most már végig küzdötték ők ezt a dolgot, és micsoda dolog ez, hogy megint kinyitották az ablakot, és amikor mondták, hogy most áll a vonat, miért ne nyithatnánk ki, és hát itt az állomás, és ők nézni, nem, hanem mindenképpen föl kell húzni az ablakot. És akkor toppantam én be, gyerekek felhúzták az ablakot, és ezek pedig nem tudták, hogy mi történt a gyerekekkel, csodálkoztak, hogy egyik percről a másikra letették a fegyvert, és élvezték ők a diadalukat, hogy hát mégis azért megemberelték magukat, vagy hát úgy látszik valami csoda történt, és most már nem kell, de hát azért micsoda gyalázat, hogy újra meg újra, hát ez fellángolt ez az ellenállás. És akkor hát ugye én ott nem szóltam semmit, Kismaroson ez a két öreg leszállt. Látszott, hogy ilyen van valami kis szőlejük, biztos ott a hegyoldalba mentek dolgozni, és hát kimentek a peronra, és akkor én is kimentem utánuk. És bemutatkoztam, és mondtam, hogy én hát tanár vagyok, én vagyok ezeknek a gyerekeknek az osztályfőnöke, és hát egy picit tanúja voltam ennek a történetnek, és hát elsősorban azért jöttem most ki, hogy bocsánatot kérjek, hogy a gyerekek neveletlenek voltak. De aztán gondoltam egyet, és azt mondtam, hogy azért engedjék meg, hogy Kismarosig még hát elmondjam nekik, nem csak a gyerekek miatt szégyeltem magam ő előttük, hanem ő miattuk is egy kicsit a gyerekek előtt. És akkor mondtam, hogy nekem körülbelül ilyen korú szüleim lehetnek, mint ők. Elképzeltem, hogy ők mennek Kismarosra. Én azt gondolom, hogy ha ők nem bírják a húzatot, hát akkor odaültek volna amellé az ablak mellé, amit nem lehet felhúzni, és kibírták volna azt, hogy amellett ülnek. Biztos, hogy egyik gyerek sem ment volna oda, hogy azt az ablakot lehúzza. És akkor nem kellett volna veszekedniük. Lehet, hogy így élvezték a jó levegőt, de ugyanakkor végig kellett veszekedniük egy 30 kilométeres utat, vagy több mint 30 kilométeres utat, és nem biztos, hogy megérte nekik. Hát végül is egész nap kint lesznek a szüleikbe, és most kibírták volna egy zárt ablak mellett, veszekedés nélkül. És erre hát felzendült, és azt mondta, ilyenek ezek a tanárok. Ők lázítják a gyerekeket, és hát attól ilyen lázadók a gyerekek. És micsoda dolog ez? Ilyesmiket mondok nekik. Hát aztán gondoltam, hogy azért csak nem fognak fölmaradni a vonaton, hogy velem tovább veszekedjenek. Lesegítettem a cókmukjukat, elbúcsúztunk, és aztán visszamentem a gyerekek közé. És a következő, hát ők nem vették észre ezt az egészet, a következő héten hát volt osztályfőnöki óra, kirándulás tanúságairól beszéltünk, és én ezt a dolgot is előhoztam nekik. És azt mondtam, hogy hát nézzétek, én ezt mondtam ennek a két öregnek, akik hát én hozzám képest is öregek voltak, ugye mondom, ilyen szüleim korabeliek. És tényleg azt gondolom, hogy alapjába véve, hát ha az ember megöregszik, akkor kellene, hogy ennyi mondjuk bölcsesség legyen benne, hogy ne álljon le vitatkozni egy csomó kölyökkel, hanem inkább hagyja, hogy ők mozogjanak. Tehát lehet, hogy valamilyen értelemben nektek igazatok volt. De azért nektek is érdemes elgondolkodni azon, én azt gondolom, hogy ha az embernek igaza van, akkor nem szabad üvöltenie. Mert miért te elkezdesz üvölteni, és huszan vagytok, és ordítotok, akkor a másik nem látja be, hogy ezeknek aligha nem igazuk van. Hanem akkor ő is elkezd ordítani, vagy pedig hát a maga módján ideges lesz, és akkor ilyen ribillió lesz belőle. Hát ez nem éri meg az egészet. Ha igazad van, úgy érzed, hogy igazad van, akkor beszélj halkan, meg kedvesen. Ha a másik nem látja be, hát akkor legyincs rá, mert te is kint leszel egész nap, és igazán nem fontos, hogy most ez alatt a 3-4 óra alatt nyitva van az ablak, vagy nincs nyitva. És azt mondtam, hogy itt kezdődik tulajdonképpen az evangélium. És ez érdekes volt, vége volt a dolognak, nem is beszéltünk többet, de az elkövetkező években ez a mondat újra meg újra visszatért egy-egy helyzetbe, hogy és itt kezdődik az evangélium. Megjegyezték. És elgondolkodtak rajta. És tényleg azt hiszem, hogy ha én maradék nélkül mondjuk az ő igazukat nem ismerem el, vagy azt a szikrányi igazságot, ami az ő magatartásukban volt, akkor nem jegyeztek volna meg semmit abból, amit én elmondok nekik. Remélem, hogy a két öreg is megjegyezte azért, amit mondtam. Hogy első látásra ottan veszekedtek, De amikor kapálták a szőlőt, vagy visszafelé mentek már este, akkor lehet, hogy elgondolkodtak rajta, hogy ez a tanár talán nem is volt olyan ütődött, mint amilyennek ők látták. És lehet, hogy következő alkalommal, amikor mentek kifelé Kismarosra, akkor már inkább a másik ablak mellé ültek, ha ilyen diákokat találkoztak. Hát, ha még az öregeken is fog a jó vagy a jó szó. Érdekes dolog ez, és azóta, hogy magam is ugye így öregszem, és nem a fiatalember szemével nézem a dolgokat, akkor úgy elgondolkodom, hogy tulajdonképpen ugye lehet azért, hogy ezekben az öregekben is átvillant legalább ez a gondolat, hogy lehetnénk nagylelkűek. Vagy átvillant az a gondolat, hogy hát ezeknek a kölyköknek tényleg igazuk van. De ezt nem merték egymás előtt sem, meg önmaguk előtt sem bevallani. És akkor lehet, hogy éppen azért lettek annyira gorombák, vagy lettek annyira nyersek. Sok esetben egy öreg ember úgy érzi, hogy őt a fiataloknak a puszta léte mondjuk megtámadja. Tehát azzal, hogy ezek ügyesebbek, hiába próbálok, ők azok, akik fürgőbbek, akiknek az élet a pártján áll, és én pedig már hát egy ilyen lecsengő, lefele szálló életágban vagyok, és ez rettenetes. És akkor elkezd nyugtalankodni, és akkor hülyeségeket csinál, mert túllő a célon. A másik magatartását agresszivitásnak éli meg, ami kimondottan ellene irányul. Pedig a gyerek nem azért volt agresszív, mert ezeket bántani akarta, hanem egy gyerek. De a gyereknek a gyorsasága az öreg ember számára agresszivitás. Hogy ő ott áll nyugodtan a metrólépcső, és ez viharzik mellett. Tehát mit izgágálkodik? Hát azért, mert gyerek. Hát ő gyerek. És nem bírja ki. Én sem nagyon bírom ki, ott álljak fönn, és esetleg elmegy a metró előttem. Hát amikor lehet, akkor leszoktam surranni. És bocsánatot kérek, hogy bocsánat, megy a vonatom, de lehetőleg lemegyek. De van ember, aki ezt támadásnak érzi. Mert ő nem tud lejönni, és föl van háborodva, vagy tud mozogni, és akkor maradjon ő is békén, ha én nem tudok. Hát ez, hogy ő itten fürgésre rohan, amikor én erre képtelen vagyok. És hogyha pedig fel van háborodva. És akkor oda terjeszkedik, ugyanazt engedem. Kérem, nem kell. Az idős embernek talán erre például érdemes gondolnia, hogy ezek a dolgok történnek, vannak, és nem az a dolgunk, hogy mindig curikoljunk, meghátráljunk, lemondjunk, de arról egy picit bölcsebbek legyünk, mint a többiek. Hát ez azért jogunk van, vagy lehetőségünk. Többet ésszel, mint erővel. Ugye? Ez az öregkornak a bölcsessége. És az ész, az nem feltétlenül azt parancsolja, hogy célirányosan döfjem oldalba azt a kölyköt, hogy ő se tudjon megmozdulni, hanem arra, hogy legyek egy kicsit nagy lelkű hozzá. És hátra észrevesz, hogy ez az öreg mókus, ez igaz, hogy nem tud úgy lerohanni a lépcsőn, mint ő, de rámosolygott akkor, amikor ő lerohant, és nem féltette a csomagját, vagy nem tudja micsoda, hanem azt mondta, hát rohanj, hogyha te neked ez a jó. És azt mondja, hogy milyen okos volt ez az öreg. És szeretném, ha ilyen volna a nagyapám is. Vagy nem tudom, valami ilyesfélét. Ezek a dolgok azért, mint lehetőség, megvannak a mi számunkra is. Hogy ne föltétlenül engedjük, hogy ugye, hogy amit agresszivitásnak gondolunk, gondolkodjunk el azon, hogy talán ez nem agresszivitás, hanem egyszerűen a fiatalságnak ez a nem egészen kulturál, de önkéntelen, spontán zabolátlansága. És ha ennek látjuk, akkor nem támad bennünket, hogy agresszivitásra feleljünk. Mert hozzánk végképp nem illik az agresszivitás. Hát ha egy ilyen idős hölgy ugye az esernyőjét fölkapja, és elkezd hadonászni. Hát a másik nem megrémül, hogy kihoztam a sodrából szegényt, hanem elkezd röhögni rajta. És mondjuk tényleg bizonyos szempontból igaza is van. Hát alapjában véve láthatnánk, hogy a mi szerepünk most ebben a pillanatban inkább az, hogy nem az, hogy most a savanyú a szőlő alapon, valamikor mi is rohantunk valószínűleg, meg mi is szerettünk kinézni az ablakon, hogyha nem tudom én, lányok voltak a utcán, a másik oldalon, az állomás peronján, és így tovább. Tehát akkor hadd nézzen ki ő. hát hogyha valami rosszat csinál, akkor lehet, hogy van jogunk arra, hogy tényleg rászóljunk csöndesen, ne hülyéskedj, vagy maradj már békén, ne ordíts, hát nem értjük egymást. És akkor ő is észreveszi magát. De valószínű, hogy akkor, hogyha igazunk van, nekünk is érdemes csöndesen szólni. És aztán megkeresni azt a legkedvezőbb pillanatot, amikor tényleg esélyünk van arra, hogy az igazunkat észrevegyék. És meg fogjuk találni akkor. Nagyon érdekesek ezek az öreg korral kapcsolatos ilyesfajta tapasztalatok, amin ugye elgondolkodhat az ember, és akkor, hogyha gondolkodva öregszik, akkor kérem szépen, talán szebb lesz az öregsége. És neki is több öröme lesz, mint ilyen veszteség listája. Valóság megint kiröhögtek. Volt egy székely rendtársunk, Brassó környékéről való volt, és hát nagyon-nagyon kedves ember volt, de volt benne egy ilyen kis fanyarság. És egy kicsit, pláne öregségében, ugye a diákok mindig kicsúfolták, és valahogy ezt is olyan derűsen tűrte. Ugye egyszer például emlékszem rá, Egerben voltak osztálykiránduláson, és azután, hát hogy nem, ugye elmentek, ottan van az a minarét, ugye az a kis török torony, amiben belül föl lehet menni, és hát nagyon karcsú, és ott fönt van egy kis balkon, ahonnan egyszerre csak 2-3 ember tud szétnézni, és akkor hát ott mászkáltak föl a gyerekek, és ő meg nem akart fölmenni, és hát leült ott a minarét alatt, és hogy nem, valószínű, hogy akaratlanul, de hát hogyha fönt van egy gyerek ott fönn, hát természetesen leköp arról a magaslatról. Történetesen leköpett valaki, és akkor hát kopasz fejére jutott ez a köpés, és azután hát ugye egy némi ilyen fanyar iróniával ugye letörölte, és aztán írt haza egy képeslapot, ami ez a minarét volt rajta, és azt mondja, innen köptek le. Hát ugye, ha valaki csak ezt viszéli, mondjuk hát nyugtázza magában, hogy most innen köptek le, most ezt mondta, azt mondta, akkor az egy állandó veszteséglista. De hogyha tulajdonképpen ezt valahogy győzi, részben humorral, részben pedig hát ilyen, szóval megérti, akkor azért azt mondhatja, hogy ma is kijöttem volna ötször a sodromból, de csak egyszer jöttem ki. És nem annak azon szomorkodom, hogy akkor, hát nem tudom, kinevettek, vagy pórul jártam, hanem azon, hogy ötször sikerült, vagy négyszer sikerült ezt a helyzetet megoldani, és azért mégse a gólya költött engem, és tulajdonképpen az a helyzet, hogy valami is, igenis tudok gazdálkodni a lehetőségeimmel, meg az erőmmel, meg fölébe tudok kerekedni ennek az egész szorongató helyzetnek, amiben bele kell sétálnom. Valahol urrá kell lennem, valahol számot kell vetnem az erőmmel, a lehetőségeimmel, és azután azzal, hogy mik a tartalékai. Igenis vannak tartalékaim. Ez a bölcsesség például. Vagy ez, hogy nem hederítek oda, ahova nem érdemes hederíteni. Valamit nem érdemes meghallani. Nem hallom meg. És megyek tovább. Nagyon fontos, hogy ilyesféle dolgokban ugye tényleg helyesen tudjunk gondolkodni, és nagyon jó, hogyha egymást is esetleg segíteni tudjuk ilyesmivel. Tehát nem hecceljük föl, ugye nem illik a cigányokról rosszat mondani, de ugye a cigányokban van egy ilyen közös, becsületérzés, hogyha az egyik cigányt elgázolták, ugye, akkor agyonverték azt az autóst, aki elgázolta azt a kislányt, pedig a kislány volt alig, hanem hibás, és hát a kislány nem gázolta agyon az autóst, hanem csak egy könnyen sérülést hagyott, és agyonverték. Az öregekben is rossz volna, hogyha egy ilyen összefogás élne bennünk, és a közös megbántottság tudatában, hát ilyen mártír pofával közlekednénk a világban, és aztán heccelnénk egymást, hogy ne hagyd magad, ne hagyd magad. Nem az a lényeges, azt mondhatjuk, hogy ne hagyd magad, De ne azt mondjuk, hogy ne hagyd magad, hanem mutasd meg, hogy van még benned erő, hogy az esernyővel hadonásszál, hanem abba kéne segítenünk egymást, hogy ilyen okos megoldásokhoz eljussunk. Hogy ne hülyeskedj, hagyd, hát azért kölyök. Te is ordítottál, amikor ekkora voltál. Hát ezzel nem kell felháborodni, hogy ő most ezt csinálja, vagy azt csinálja. Ebben kellene, hogy segítsük egymást. Nemrég volt egy látogatóm, ugye, hát egy ilyen, nem is van nagyon idős ember, 50 év körüli, nem öreg, csak ugye elmesélte, hogy hát ugye a nem tudom, valami ismerős se látogatott meg, aki egy ilyen pesti környezetben lakik, ahol tényleg körülötte sokan, nagyon közel vannak ilyen cigány lakások, és hát nagyon nehezen viseli a lármát, ami ottan van, és amikor ott beszélgettek, hát akkor éppen valami hallatlan, erős, nem tudom én, zenét kapcsoltak be, és hát az asszony ottan teljesen elkeseredett, és azt mondja, most följelentem őket. És akkor indult a rendőrségre, vagy nem tudom, és ez a barátom azt mondja, hogy hagyja, majd én elintézem, és akkor elment, és átment ezekhez a cigányokhoz, és azt mondja, mit hallgattok? Mondták, hogy ezt tanult, hát ez csodálatos, sose hallottam. Nem adnátok kölcsön. Kölcsönadták a fél kazetta készletüket, és hazavitt, és azt mondta, hogy itt a zsákmány, hát most egy darabig nem fogják hallgatni. Kölcsön kérte a kazettákat, a cigányok boldogok voltak, hogy valakinek ez a zene tetszik, és hogy valakinek segítettek, átjön hozzájuk, odaadták a fél kazetta készletüket, és egy nem tudom mennyi hétig vissza se kérték. Nem a rendőr. Ha ő följelenti a rendőrségnél azt a cigányasszonyt, és a rendőrség kiszáll, akkor utána meggyilkolják őt, vagy a sarkon meglesik, és a bakáját elkáncsolják, amit túszik az út, és így tovább. Tehát ha kölcsön kéri a kazettát, és utána megdicséri, hogy milyen szép volt, akkor egy hétig nyugodtan lehet. Tehát meg kell találni annak a módját, hogy azokkal a körülményekkel, azokkal az emberekkel, azokkal az esélyekkel, amelyekkel élünk, hát az öregség, ha valami, ugye ebben azért a neveket lehet, hogy elfelejtjük, de találékonyak tudunk lenni. Azért új helyzetekben is, és ez nem kopik el az agyunkban. Tehát igenis, hogyha nem csak rögtön ezeknek a felébredő indulatoknak a mentén indulunk el, hanem elgondolkodunk a helyzeteken, akkor támadnak ötleteink. Ugye van egy ilyen latin mondás, hogy prima cogitatio est optima. És ez azt jelenti, nem biztos, sőt, én azt hiszem, hogy ez nem egészen igaz ez a mondás, azt jelenti ez a mondás, hogy az első gondolat a legjobb. Tehát nem mindig az első gondolat a legjobb, mert az első gondolatot sokszor a hirtelen támadt indulat diktálja. Ellenben gyerekkorunkban volt egy barátom, aki azt mondta, hogy ezt a mondást úgy kellene magyarra fordítani, hogy legjobb egy prima gondolat. Ez már igaz. Tehát kérem szépen, nem biztos, hogy a prima az elsőt jelent, de nem más, a magyar nyelvben az első rangút jelent, nem az első időben elsőt, hanem a rangban elsőt. Hát a legjobb egy prima gondolat. Az öreg embernek igenis esélye van arra, hogy ne az első gondolatai vezessék, hanem prima gondolatai támadjanak. Ha egy kicsit elgondolkodik humorral, meg bölcsességgel, akkor kieszeli, hogy mi a megoldása a helyzetnek, és ha azt veszik az észre, hogy milyen leleményes ez a öreg szomszédasszony itt. Hogy kérem szépen, tényleg vannak helyzetek, amiket meg kellene oldani, hogy vannak nehézségek, és akkor nem a ásót emeli, hogy azért, mert úgyis a fejére esik az ásó előbb-utóbb, hanem kérem szépen valamit kitalál, hoz egy tál pogácsát, és közben mi alatt azt eszegetjük, elmondja, hogy miért rossz neki, hogyha a kutyát szabadon engedjük. És akkor mi is elgondolkodunk rajta, hogy milyen jó pogácsája van, és mennyire jól eszébe jutott, hogy tényleg a kutya ellen nem az ásóval kell hadakoznia, hanem ezzel, hogy elmondja, hogy mi baja van. Meg kell keresni az emberi együttélésnek a lehetőségeit. És az öreg ember ne érezze azt, hogy most ő sarokba van szorítva, vagy nem tudom micsoda, de azok a képességek, amik a direkt indulat kifejezés szolgálatába állnak, azok megfogyatkoznak benne. És akkor nevetséges lesz, ha az öklét rázza. De hogyha ügyen kitalál valamit, és meghúzza a kabátját, vagy segít rajta, vagy szól hozzá egy jó szót, megkeresi azt a pillanatot, amikor akár a vejével, akár a unokájával szót érthet, akkor elgondolkodik az illető, hogy milyen okos nagyanyám van, vagy milyen kedves, nem tudom, anyósom, és így tovább. Valahol ebben kell tartani magunkat. Nem úgy tenni, mintha még mindig olyan erősek volnánk, vagy még erősebbek, mint valaha voltunk. És úgy félne a szavunktól, vagy a fenyegetésünktől a szomszéd, mint valaha félt. Hanem, hogy az okosságunk, kedvességünkkel, barátságosságunkkal, azzal tudjunk úrrá lenni saját magunkon elsősorban, és aztán a helyzetünkön, és megtalálni a módját annak, hogy tovább éljünk, és az emberi együttélésnek a lehetőségeit fönntartsuk, megteremtsük. Sok mindent fölírtam még. Van egy kör, amiről még szívesen beszélnék, és ez egy ponton ugye még a gondjainkat növeli, de aztán lehet, hogy egy új megoldásra is lehetőséget nyit. Ugye én piarista vagyok, egy rendnek, tanító rendnek a tagja, és nekünk is egy nagy család tulajdonképpen ez a rend, csak nem egy anya szült bennünket, és nem vagyunk biológiailag összeigazítva, hanem egy közös kultúrát őrzünk, stb. Érdekes ez. Volt egy rendtársunk, akit én nem ismertem, de még ismerhettem volna. Talán a 60-as évek elején halt meg, talán az 50-es évek végén, nem tudom pontosan. Vidéki rendházban élt, és csak hírből ismerem. Ez a rendtárs az 1800-as évek végén végzett matematika-fizika szakos tanár volt. És arról volt híres, hogy fizikából doktorált. Az ritka volt, ugye magyarból, meg nyelvekből könnyű volt doktorátus szerezni, de ilyen természettudományos tárgyakból nagyon nehéz. Ő doktorált, és büszke is volt a doktorátusára, ameddig büszke lehetett rá. Tudnék, ennek a doktori disszertációnak az volt a tétele, az bizonyította be, hogy a repülés teljesen lehetetlen. Hogy az emberiség sohasem fog tudni repülni. Mert a rendelkezésünkre álló energiák sohasem képesek arra, hogy akkora tömeget, amekkorára egy repülőgépet, vagy nem tudom mit méretezni kellene, fölvigyük a levegőbe. Tehát ő ezt bizonyította. Ezért kapott doktori címet. És utána átélte az első világháborúban, hogy kérem szépen, repülőgépek jönnek, bombázzák, a második világháborút átélte, ment a pincébe, és röhögtek rajta a rendtársak, hogy látod, ezt bizonyította, te lettél doktor, bebizonyítottad, hogy mindez lehetetlen. Szégyelte magát cefetül. Na most érdekes ez, hogy az ember ugye nem csak az erejére, meg az eszére büszke, hanem azért valamiképpen szeretné, hogyha az életében olyasmit alkothatott volna, ami utána már nyomot hagy, amire később is öregségében azt mondhatja, hogy azért ezt én találtam ki, vagy én oldottam meg, én mondjuk jogász voltam, és kérem szépen ezt meg ezt a törvényt mondjuk én készítettem elő, és ez azóta is működik, és mennyivel boldogabb lett az emberiség. Senki se tudja, hogy én találtam ezt ki, de én tudom, és azért most kihúzom magamat akkor is, hogyha itt mindenféle hülyék beszélnek a fejem fölött, ugye leköpnek a minarétról, vagy valami. Azért csak tudom, hogy én mit alkottam. Na most az a baj, hogy nem csak az erőnk fogy el, nem csak az eszünk hagy időnként cserbe bennünket, hanem a világ is úgy nagyon gyors lépésekkel változik. És tulajdonképpen nagyon sok embernek át kellett élnie azt, hogy amit ő alkotott, és amit abban a reményben alkotott, hogy ez a jövőnek az alapja lesz, hogy erre ő majd büszke lehet akkor, amikor az ereje elfogy, az ilyen nevetségesnek bizonyult, mint mondjuk ennek az embernek a doktori disszertációja. Én találkoztam, nagyon megrendítő dolog volt, meg nem mondanám már, hogy hol. Az ember, hogyha gyóntat, az ember, hogyha beszélget papként emberekkel, akkor sok ilyen megrendítő dologgal találkozik ma. És ezek egymásra rímelnek. Sose felejtem el, hogy találkoztam egy ilyen emberrel valahol, talán nem tudom, Sátoraljaújhely vidékén, tehát ilyen Tokaj vidéken, ahol szőlővidék van. És ez az életének a nagy teljesítménye volt, hogy egy kis szőlőbirtokot összehozott. És azt valahogy sikerült még a kommunizmus idején is megtartani, mert nem volt olyan nagy, hogy elvették volna, és itt van. És aztán kérem szépen fölnevelte a gyerekeit, meg az unokáit, és a gyerekei elmentek városba, és kérem szépen nem jönnek el, hogy kapálják a szőlőt, azért se jönnek el, hogy a szőlőt megegyék, hanem azt mondják, hogy apuka, hát írtsa ki azt a sok rohadt szőlőt. Hát most maga is ottan kínlódik vele, és nekünk meg nem kell. Hát értse meg, hogy meg tudjuk venni a tokai bort a boltba, meg tudjuk venni a gyümölcsöt is, mi a ménkünek kell, csak teher az, hogy oda el kell menni télen, meg még jó képet is kell vágni hozzá, meg nem tudom, minden. Kivágta, oda ment, elment ez, és saját kezével kivágta azokat a szőlőtöveket, amikre annyira büszke volt. Mert nincs a fiam, meg az unokám, meg a menyem, meg egész kellő családom, azt kérem szépen nem tudja megbecsülni. Akkor én kivágom. Kivágta. És magát is kivágta valamilyen értelemben vele. De hány ember él át hasonlót? Hogy amit ő megteremtett, nem becsülik azok. Felépített egy kis házat, hogy majd erre büszke lesz később, vagy aztán kinevetik, és feldúlják, ezért jön egy, nem csak Romániában voltak, hogy falvakat feldúltak ilyen izével dózerrel, hanem Magyarországon is, hogy építenek nagy házat, vagy lakótelepet, vagy a fene eszi, és mit ez a kis rohadt viskóát feltúrták. Az az ő élete volt. Ilyen viskókra, ilyen nem tudom micsodákra, szóval sok mindent áldozunk, és nem csak, mert az se jó, ami itt mondjuk, amiben itt beleütközik sok területen az ember, hogy nem tudom én, a Felvidékről kitelepítették 1946-ban, vagy 51-ben, vagy 53-ban, és azóta is valahogy úgy érzi, hogy igazában ott lett volna otthon, és ott volt neki egy kis földje, amit az őseitől örökölt, meg volt ezzel, meg azzal, és itt pedig még mindig hát ilyen hazátlan, jött-ment, és nem tud meggyökerezni, és így tovább. De ez még könnyebb elviselni, mert ez a történelemnek az arcú csapása. És akkor valahogy úgy érezheti, hogy én ilyen mártírja vagyok egy nemzeti tragédiának. De amikor semmi nemzeti tragédia nem történik, hanem a saját gyerekeimet fölnevelem, és azok azt a szőlőt, amit én nekik szántam, és amiről azt gondoltam, hogy holtig miatta megbecsülnek engem, azt nem becsülik, és akkor neki megyek és kivágom, hát ez a legnagyobb tragédia. Vagy összegyűjtött egy csomó könyvet, és nem olvasnak a gyerekei, és azt mondja, hogy mi a ménkünek ez a sok könyv, és ő is azt mondja, hogy most én el meg fogok halni, és a gyerekeim kidobják ezt a rengeteg könyvet. Most minek gyűjtöttem, és mire jó ez az egész? Az élet nem, szóval nagy ugrásokban halad előre, és ugye a kommunizmus ideje alatt, hát azt mondja, holnapra megforgatjuk az egész világot. De nem csak a kommunizmusnak volt az a jelszava, hogy holnapra az egész világot megforgatja, hanem ennek az egész modern létnek ez a jelszava, hogy nem szervesen nő ki a múltból a jövő, hanem a múlt megtagadása és elvi megsemmisítése árán sarjad valami új. És ezt kell az öreg embernek átélni. Hogy nem csak ő öregszik meg, hanem amivel az életét töltötte, az is az értelmét veszti. Hogy most ő arra szánta az életét, hogy valamit felépítsen, és a másik meg arra szánja az életét, hogy azt lebontsa. Mert akkor, hogyha ezt sikerült végre lebontani, akkor majd egy olyan terepet találtam, ahol nyugodtan élhetek. Ahogy tényleg átér, nem tudom, hogy szóval nem csak ez a szőlő emlék a legmegrázóbb számomra, de az is megrázó, amikor valaki azt meséli el, hogy nem tudom én, a kertet létesített, és így tovább, és akkor most betelepszik oda a fia, vagy a unokája, vagy nem tudom én ki, és az azt mondja, hogy hát a legjobb mégis, hogyha fűvel vetjük be az udvart, mert azt nem kell gondozni, és mégis olyan szép lesz, és csak nem fogok vacakolni ezekkel a virágokkal, salátával, meg nem tudom micsodával, hát arra én nem érek rá, meg idegesít is, hogy ez a sok műtyürke itt körülvesz engem, és szépen kiizéljük az egészet, kiforgatjuk, és bevetjük fűvel, és akkor milyen elegáns lesz az udvar, és ott lehet szalonnát sütni, és a zöldséget meg megveszük a piacon. És a szegény öreg apa pedig, hát vagy a öreg anyóka, vagy nem tudom én ki, aki egyébként orvos volt, vagy ez volt, vagy az volt, de ott ápolta a salátát, meg a virágos kertet, gondolta, hogy majd milyen boldogok lesznek, akik idejönnek, nem boldogok, hanem ezért csinálnak belőle golfpályát. Hát most mi a menkünek? Ugye, ilyesmit sokat át kell élni. Sokat át kell ilyet élni. Az én édesapám jogász volt, és ugye, hát a doktorátusát annak idején, hát egy nagyon érdekes történeti, a magyar gyám ügy történetéről írta. És nagyon megdicsérték, meg ki is nyomtatták, meg nem tudom minden, és akkor ugye jött a 45, meg a fordulat, és akkor egyszer csak az egyetemről hivatták, és hát mondták, hogy van itt egy fiatal jogász, aki ugyanerről a témáról írt dolgozatot, és hát segítsen már neki, és hát az ő dolgozatát is természetesen odaadták, de hát ebből a területről ez az egyetlen ilyen szakmunka, és ő meg él, és akkor álljon szóba. Hát ez egy fiatal kommunista volt, és az ő dolgozatát állandóan, hogy ez egy polgári felfogás, és ennek a teljes cáfolatából állt a dolgozata. És akkor az apám azt mondta, amikor én nem tudtam, hogy piarista akarok lenni, érettség előtt voltam, akkor egy beszélgetésem kérdezte, hogy hát mi akarok lenni, és mondta, hogy hát ő szabadságot ad nekem, hogy az legyek, ami szeretnék, segíteni fog benne. De egyet azért a lelkemre köt, hogy hát ha lehet jogász, ne legyek, mert itt jogászok vannak, de jog már nincs. Na most ugye, ez nem egy embernek azt átélni, hogy amiért ő élt, vagy amit ő az élete legfőbb, nem tudom én, eredményének látott, utána a gyámjogban dolgozott egész életében, nem mint tudós, hanem mint jogász. Addig, amíg bélistára nem tették, mint osztályjelenséget. Akkor bélistára tették, mint osztályjelenséget, és attól kezdve kapálgatott a kertjében. Na most a helyzet az, hogy hát egy ilyen embernek nem könnyű megöregednie. Mert az, amire ő büszke volna, vagy nem is mások előtt, nem azt kívánna, hogy tapsolják meg, de egy belső elégtétellel állapítaná meg, hogy hány ember használja azt, amit én megalkottam. Mint ahogy volt egy ismerősöm, aki ő találta fel a csuklós buszt. Ugye? És tényleg ő találta ki, hogy az autóbuszokhoz hozzá lehet erősíteni ilyen pótizét, és hát gondolom, hogy állandó örömben jár kell az utcán, mert ezek a csuklóbuszok most is működnek, és egy csomó embernek könnyebb lett az élete azzal, hogy a csuklós buszt föltalálta. De hogyha valaki föltalál egy olyan, ezért, ami utána rögtön megtagadásra kerül, és azt mondják, hogy milyen hülye volt, hogy ezzel töltötte az idejét, akkor azt mondja, hogy csak ugyan eltékozottam az életemet, vagy fölöslegesen éltem, és most mi a ménkünek, ízlem a nyugdíjat, vagy élek még itt a földön, amikor már egy újabb dobásom nincsen. A világ is valahogy kiszalad a talpunk alól. Régebben egy idős embert azért is megbecsültek, mert tapasztalt volt, és tájékozódott. Manapság pedig a gyerek tapasztaltabb, mint a nagypapája. Mert a gyerek az új dolgokhoz könnyebben igazodik, és a nagypapa nem igazodik el azon, hogy kell a metrón lemenni, vagy hogy is hívják azt az utcát, ő nem tudja. Ő azt tudja, hogy 60 évvel ezelőtt hogy hívták. De a gyerek meg jobb azt tudja, hogy most hogy hívják az utcát, és ha valahova el akar menni, akkor nem a nagypapájától kérdezi meg, hanem fordítva a nagypapa kérdezi meg a kisfiát, vagy az unokáját, hogy mondd már meg, hogy hol van ez a október 23-a utca, mert nem tudom. A gyerek megmondja. A gyerek ma tájékozottabb a világba, mint az öregek. És akkor az öreg azt mondja, hogy hát egy ilyen vén hülye lett belőlem. Pedig mindig büszke voltam arra, hogy én milyen okos vagyok, meg nem tudom micsoda. Nem csak, hogy az agyam nehezebben jár, hanem azok az ismeretek, amik az én életemet betöltik, érvényüket vesztették. Többé nem érvényes. Hát akkor most mi a ménykűre támaszkodja? Ez azért nem egészen igaz. Szóval erre érdemes azt meggondolni, hogy kérem szépen, azért van egy csomó tapasztalata az embernek, ami a megváltozott világban is érvényes. És ezekhöz úgy visszahúzódhatunk, nem azért, hogy hát nem tudom én, újra meg újra ezeket emlegessük, hanem azért, hogy ezeket az embereknek a rendelkezésére bocsátsuk. Éppen ez az emberi tapasztalat. Hogy például egy gyereken lehet segíteni akkor, hogyha összeveszett a tanárával. Igaz, hogy ebben a modern világban a nem biztos, hogy tudok neki segíteni, de azt meg tudom neki magyarázni, hogy kisfiam, hát hogyha a tanár ilyen meg olyan oknál fogva megharagudott rád, akkor erre vigyázz, és legközelebb, hát akkor ma nem fog megharagudni. Emberi dolgokhoz jobban ért az öreg ember, mert az ember nem változik olyan gyorsan, mint a technika. A technikához nem értünk, az utcaneveket nem tudjuk, de hogyha egy gyerek akár az anyjával is összeveszett, akkor lehet, hogy a nagyapja vagy a nagymamája segíteni tud neki abba, hogy visszataláljon hozzá. És ha egy gyerek azt veszi észre, hogy a nagyanyám akkor bajba kerülök otthon, akkor elpanaszolom neki, hogy mi történik, akkor segíteni tud, akkor azt mondja, hogy azért még sejtették a fehér a nagymamáját. Hanem ez egy csomó dolgokhoz ért, és hogy tényleg jobban ért ehhez, mint akárki más. Vannak dolgok, mégis értünk. És igenis ebben segítségére lehetünk az embereknek, és akkor megbecsülnek minket is, és meghallgatjuk őket, és lehet, hogy nem is azt mondjuk, hogy most én tudom a megoldást, hanem azt mondjuk, hogy várj egy kicsit, és nem olyan forró eszik a kását, mint hogy megfőzik, kicsit légy türelemmel, egy-két napig várj, és akkor majd újra beszélgetünk, és nekem is eszembe fog jutni valami. És ez a bölcsességünk. Ezekről tudunk beszélni emberekkel. És hogyha ezt rendelkezésükre bocsátjuk, akkor egy kicsit elgondolkodnak, és az, hogy ennek igaza van. Van egy régi anekdota, én diákoknak sokszor elmeséltem, nem is azért, hogy az öregségről beszéljünk, csak nagyon tanúságosnak tartom, egy ilyen katona történet ez, hogy a lövész árokban ugye valahogy egyedül marad egy öreg katona, meg egy fiatal. És hát belekerülnek egy ilyen pergőtűzbe, és akkor a fiatal azt veszi, rászól az öregre, és azt mondja, hogy hát te remegsz, te félsz. És az öreg pedig visszamordul, és azt mondja, hogy ha te úgy félnél, mint én, már rég elszaladtál volna. Hát ez az öregek bölcsessége, hogy nem félni szégyen, hanem gyávának lenni szégyen. Hát nem biztos, hogy baj. A ütődött ember az, aki nem fél, hogyha veszedelem szakad rá. Hát az is egy bölcsesség, hogy igenis félünk. És ugyanakkor mégse szaladunk el. Az a helyzet, hogy van az öregnek egy bölcsessége, amit fel tud kínálni. És ez nem föltétlenül az erősnek a bölcsessége, hanem a gyengének a bölcsessége. De a gyengének a bölcsességére is szüksége van azoknak a fiataloknak is, meg fiatalabbaknak is, akikkel beszélgetünk. Miért ne lehetne egy anyós, vagy egy após, vagy nem tudom én, egy nagyapa, nem csak a unokáinak a segítségére, hanem mondjuk a lányának, meg a fiának is a segítségére, vagy a vejének, vagy a menyének a segítségére, hogy egymással összebéküljenek. És miért nem tudnának a nagy apa körül békességre találni, és miért kell ő neki szítani egy ellenségeskedést, vagy elmélyíteni, vagy egymás ellen veszélyteni, egymással szembeállítani azokat, akiket szeret. Valahol lehetne előre lépni, és valahol lehetne a veszteségek esélyeket meríteni. Ugye az öreg embert fenyegeti az a veszedelem, ahogy az előbb arról beszéltünk, az agresszivitásnak nézi a fiatalok viselkedését, és agresszivitással felel rá, és az már nem illik hozzá. Az, hogy a talpunk alól kicsúszik a világ, az sokszor arra kísért bennünket, hogy úgy teszünk, mintha ez nem így volna. Hogy fiatalnak lássanak. És ez megint egy álságos dolog, és felőrli az embernek az idegrendszerét is. Hogyha egy idős ember úgy tesz, mintha ő fiatal volna, az pusztító. Egyszerűen biológiailag is pusztítja. Egyszer volt, aránylag ritkán szoktam, nem tudom, ilyen zöldségeket vásárolni, de időnként igen. Hát az ember vesz egy fél kiló almát, vagy nem tudom, mit tettem valamit egy zöldségboltban. És ott sorba álltam, és egy hölgy vásárolt előttem, aki hát retteltes fiatal volt, és hát retteltes így ottan turkált, meg minden, és az eladó bosszankodott, meg egy kicsit röhögött is rajta, csak nem annyira nyilvánvalóan, hogy az sértő legyen. a végén, mikor átadott, akkor pedig elkezdett kotorászni a pénztárcájában, és látszott, hogy nagyon nehezen szedi össze azokat a pénzeket, amikkel fizetni kell. És aztán elment, és hát összemosolyogtunk az eladóval a háta mögött, és az rám nézett, és azt mondta, hogy tudja, ennek szemüveg kéne. De szégyelli, hogy ő szemüveget hordjon, és nincs, nem hordja a szemüvegét. És nem lát az orráig se, és itten vakoskodik, és mindenféle hülyeséget csinál, a pénzt se látja, hanem csak kitapogatja, hogy melyik az 50-es, meg melyik a 100-as, és azt mondja, hát annyi esze nincs, hogy azt, hogy szemüveget kéne viselnie. Hát szemüveget kéne viselnie. Na most, az öreg ember, pláne, hát a fiatalnak se illik, hogy ő 30 éves, és azért, mert szép akar lenni, azért nem tesz, hát milyen szép vagyok én is a szemüvegemmel. Hát ugye, nem, hát kérem szépen, nem kell szégyelni, hogy valakinek szemüveget kell viselnie. Hát az a helyzet, hogy az öreg se szégyelje, hogy ő erre vagy arra rászorul, vagy nem tudom micsoda, hát rászorul, és csinálj, és akkor ha olyannak akarok látszani, amilyen nem vagyok, az akkora erőfeszítésbe kerül nekem, hogy az fölőről. És az pusztítja el például az emberek a szívét is, meg az idegrendszerét, meg nem tudom micsoda, és akkor ahelyett, hogy 95 évig élne, ahelyett elpusztul 72 évesen. Na most, ez nem jó. Van egy gyönyörű vers, amit én nagyon szeretek, egy kicsit nem mindenhol teljesen illendő. Vörös Sándornak a verse, az a cím, hogy parajnézis. Ez a parajnézis, ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy buzdító beszéd. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Hely, a régi vének hova lettek, kikre úgy sunyorgott föl a tacskó, mint tanácsok aranyasztalára, bölcsességre, megelégedésre. Ma Filemon szégyelli sok évét, s morog, hogy nem bír az unokákkal versenyt enni, inni és szeretni. Nem vállalja az ősz drága fényét, így lesz a tavasznál is bohóbbá. Szép hófürtjét Baucis megtagadná, s ahelyett, hogy ifjúsága mézét az öregkor borára cserélné, holtig torzan éli ifjúságát. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Boldog voltál tán gyerekkorodban, s nem elnyomott görbe hátú pára, ketrecbe zárt récénél utolsóbb, hogy a kedved mindig visszajárna. Vagy tán véret termő ifjúsága boldogságot nyújtott, víg nyugalmat, és nem lázat, bokák citeráját, minden elmúlásnál iszonyúbbat, hogy szánalmas roncsát úgy szorítod. S annyi édességet ad az élet, hogy siralmas elszakadni tőle. De ha gyönyör lenne is fenékig, kívánnád, hogy turkálva, röfögve, vakarózhass benne mindörökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem apiens, két de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, és még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékod bizseregni tudjon, és legyen életedben, hogy mit birtoknak becészhess. Isten vendége vagy e világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, és ott békében nyújtoznál örökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Milyen érdekes. Kellene, hogy legyen bennünk annyi bizalom, hogy az a szoba is, amelyik megnyílik előttünk, rejteget egy csomó érdekességet. És nem úgy kéne tenni, ne vegyék észre, hogy megöregedtünk, az se, hogy még öregebbnek látszunk, mint amilyenek vagyunk. Mert az is rossz, hogy valaki elhagyja magát. És akkor úgy tesz, mint a kettőt se tudna lépni. Hát ez tiszta hülyeség. Hát igen, és szedje össze magát, és a kettőt tud lépni, lépjen hármat is esetleg, de ne 12-t. Hanem hát annyit tegyen, amint telik tőle, és aztán fürkészze ki, hogy mennyit telik, és egy kicsit próbálgassa, és tartsa karba, és higgye el, hogy ez a veszteségek, ezek nem az emberi létnek a kiüresedését hozzák magával, nem az, hogy egyre rosszabb leszek. Bizonyos skálákon lehet, hogy egyre rosszabb leszek. De valahol meg egyre alázatosabb lehetek, vagy egyre bölcsebb lehetek, vagy egyre több derű lehet bennem, hogy ezt a sok hülyeséget, ami történik velem, próbáljam a humoros oldaláról fölfogni, és akkor ez az egész érdekes lesz számomra. Nem az a dolgom, hogy megálljak valahol, és úgy tegyek, mintha még mindig jó lesne az, ami akkor is se volt mindig fenékig tejföl. Hanem az, hogy amit hoz az élet, és feladatként elém állít, azt ragadjam meg, és aztán tegyem meg. És akkor lehet, hogy magam is örvendve tudok itten körülnézni. Az evangéliumban van, ugye, hogy Jézus beszélget Nikodémussal, az öreg törvénytudóval, és aztán azt mondja neki, hogy újjá kell születnie az embernek. És akkor azt mondja Nikodémus, de hát hogy szülessek én újjá, amikor már vén vagyok? Hát nem mehetek vissza anyám méhébe, hogy újjá szülessek. Az öregnek is újjá kell születnie. És valami olyasmire kell újjá születnie, ami nem ugyanolyan, nem ugyanazokat a leleménynek, meg a kezdeménynek, a friss, hát nem tudom, tehetségeit kívánná tőle, amit a gyerekkor kíván. Hanem, hogy ezt az új állapotot, mint érdekeset, mint szépet, mint lehetőségeket rejtegetőt felfedezze, feltárja, és ennek igenis az értelmét megkeresse. Az Isten azt várja tőlünk, hogy hajlandók legyünk, készek legyünk, öregen is újjászületni. A Nikodémus azt mondta, hogy szülessen újjá az ember, mikor már vén. És Jézus azt mondta, ha újjá nem születsz vízből és szentlélekből, akkor nem lesz készen képes az Isten országára. Nem csak az Isten országára nem leszünk képesek, hanem arra sem, hogy a saját emberi életünknek értelmet adjunk. Lehet, hogy az is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az öregek egymástól is úgy eliszonyodnak sokszor. Mert az öregek nem egyformák, hanem az egyiknek ezt hozza az öregség, a másiknak azt, mindegyik nehezen birkózik a magáival, és mindegyik, vagy legsokan kicsit visszariadnak a másiknak az öregségben jelentkező negatívumoktól. Betegség. Hát van, aki, ugye ez is olyan érdekes, hogy amikor az ember öregszik, akkor egyre több embert elveszít. Van egy másik versem, éppen a Károlyi Amia, Vörös Sándornak a felesége, és költőnő volt. És például írt egy ilyen verset, az a címe, hogy özvegy. Mit csinálsz egész nap? Özvegy vagyok. A magyar szótár rettenetes szava, szárazon, kopáran kopog, az életnedv zöldjéhez nincs köze. Megrendítő vers. Hát csak ugyan, milyen, ugye egy, hát senki se szereti, hogyha szereti a férjét, mondjuk, és akkor meghal. De egy 72 éves asszony egyedül marad, és akkor kérem szépen, nem gondolhatja, hogy majd csak akad valaki, aki még feleségül veszi, vagy megszereti. Ugye ez mondjuk már nem élhet benne, nem nagyon valószínű. Az sem valószínű, hogy mostan azért, mert ő özvegy, hát akkor a unokái, vagy a gyerekei egy darabig többet törődnek a nagymamával, de hát aztán nem veszik észre, hogy az a veszteség, ami őt érte, az mennyire fájdalmas. Akkor egyedül marad az özvegységével. De valahogy valószínű, hogy az a Isten, aki ezeken az utakon végigvezet, az nem csak meg akar fosztani minket mindentől, ami kedves volt számunkra, hanem új dolgokat is megnyit számunkra. Az özvegy számára is. Mondjuk például tényleg, hogy foglalkozni lehet, most akkor nem a pillanatokba veszünk el, hanem azt, akit szerettünk, annak összegyűjtjük a leveleit, vagy a följegyzéseit, vagy nem tudom, hány ilyen ember van, aki akkor, amikor együtt élt azzal, akit szeretett, akkor azért a mindennapos közös terheiket nehezen hordozta, és amikor az elveszett, akkor egy darabig úgy élt, mint a szélütött, és utána pedig kezdte egy kicsit az emlékeiket összeszedni, a fényképeiket rendezni, az ifjúságuknak a dolgait megírni, és így tovább. És akkor évek teltek el ebbe, és egy áldott öregsége lett. Ez a jövő, egyszer villamoson utaztam, és ilyen két, akkor még én is fiatalabb voltam persze, lehet, hogy az a két hölgy, aki ott utazott, az most már nem volna számomra idős, de akkor olyan két nagyon idős hölgynek láttam, akik ott ültek, beszélgettek, egymásra találtak. Zord idő volt, és akkor kérdezte az egyik, hogy hát hova mégy ilyen zord lehetetlen időben. Azt mondja, megyek, hogy bedobjam a lottó cédulát. Te lottózol? És akkor hát, valamiben csak kell reménykednie az embernek. És a ménkübe reménykedik. Ugye 75 évesen, vagy nem tudom, hány évesen, és mi bedobja a lottó cédulát, inkább maradjon otthon, és akkor nem lesz náthás, és abban reménykedjék, hogy nem kell orvost hívni. De ő reménykedik még a lottó cédulával. És ez kedves, hogy reménykedik tőle. De azért érdekes dolog, hogy ugye ez például, hogy a fiatalnak sok kincse mellett az is kincse, hogy előtte van a jövő. És akkor, hogyha valami nehézség éri, akkor vigasztalhatja magát azzal, hogy hát majd elmúlik, és akkor majd holnap jobban lesz. Az öreg ember meg átéli ezt, hogy hát nem sok vigasztalásom van, mert lépésről lépésre egyre rosszabb lesz. És akkor most mivel vigasztalva? A lottó cédulával. Vigasztal, hát ha kihúzzák. És akkor az unokáim is ugye tisztelni kezdenek, hogyha 5 millió forintot megnyertem, mert akkor nem csak, nem tudom, egy babát tudok nekik venni karácsonyra, hanem hát olyan ajándékot, hogy az összes szomszédjuk ugye bepisil az örömtől, vagy az irigységtől. Hát ugye a helyzet az, hogy azért nem csak ilyen reményeink vannak. Ez nagyon érdekes, hogy a jövő, az bizonyos mértékig ilyen emberi jövő, ugye nem sokat ígér. Nem sokat. Mit reménykedünk? Hát azt reméljük, hogy megtart a Jóisten egészségben, egyik egészségesek voltunk. Ha betegek vagyunk, akkor reménykedhetünk abban, hogy leszünk még egy kicsit jobban is talán. De alapjában véve ugye olyan nagy, azt már nem gondoljuk, hogy nem tudom én, felfedezzük majd Amerikát, vagy ugye a valami olyasmit csinálunk, ami eddig még nem sikerült, de majd ezután ugye összeszedjük magunkat. Nem tudjuk már olyan nagyon összeszedni magunkat. De azért abban reménykedhetünk, ugye, hogy ezt az egész, hogy például a múltunk egyre nagyobb kincs. És megint, hogy bánunk a múltunkkal? Ha egy öreg úgy bánik a múltjával, hogy henceg, és azt mondja, hogy bezzeg, mi milyen karakán gyerekek voltunk, és nem hülyéskedtünk itt ilyesmit, nem ittuk a sok Coca-Colát, meg nem tudom, mi nem léhán, meg nem tudom, akkor lenézik. És biztos, hogy ez a bezzeg, hogy ilyen bezzeg, mi milyenek voltunk, ez biztos, hogy egy hamis gazdálkodás a múlttal. De azért megkereshet a múltjában olyas dolgokat, amiknek örülhet. És amit nem is mások előtt emleget dicsekedve, hanem maga megköszön a Jóistennek. Hogy igen, a vége felé járok ennek az életnek, de tudok néhány dologra úgy visszanézni. A szőlőmet talán ki kellett vágnom, de azért valamit mégis, nem is olyat alkottam, ami megmaradt, hanem olyan emlékeim vannak, amikkel tudok mit kezdeni. Most, öregkoromban, nem kell úgy visszanézni az életemre, hogy átléháskodtam az egészet. Voltak nagy ajándékai az életemnek, amiket hordozok, és amiket őrzök magamba, és igenis ezek az emlékek, ezek számomra fontosak. És akkor miért ne lehetne ezeket felidézni? És miért ne lehetne egy-két bútor, nem kell föltétlenül az egész, nem tudom én, lakáshoz ragaszkodni, amiben mostan már egyedül élek, és nincs is rá szükségem, de egy-két kedves bútordarabot őrizhetek, és azok a emlékét, vagy a nem tudom, gyerekkorom emlékét, vagy a felvidéki birtokunk emlékét igenis jelenvalóvá teszik, és azt mondom, hogy megköszönöm, hogy azért nem akkor születtem, amikor a gyerekeim, hogy ők ebből már nem is láttak semmit, csak az én elbeszélésemből ismerik. De én láttam, és én őrzöm az emlékét, és igenis köszönöm, hogy ebben is részem volt. Sok mindenre visszagondolhatunk. Sok mindenben próbálhatjuk azt, ami történt, utólag rendezni magunkban is, másokkal is. Megkeressük az ismerőseinket, kapcsolatot tartunk velük, beszélgetünk róluk, próbáljuk helyrehozni, amit mi elrontottunk. Nem is feltétlenül azt magyarázzuk el, de gyerekeinknek próbáljuk úgy segíteni őket, hogy ne kövessenek el olyan hibákat, amiket mi elkövettünk, stb. Szóval nagyon sok mindenre jó ez, hogyha ezzel úgy bölcsen tud bánni az ember. Tud imádkozni az ember. Olyan szép Pilinszkinek van egy-két írását. Rengeteg időt eltöltöttünk. Már biztos halálosan unják ezt a... Van Pilinszkinek egy érdekes írása. Az a címe, hogy akik megérkeznek. Az öreg nőket sokan öntudatlanul úgy kezelik, mint valami társasági és társadalmi terhet. Ők azok, akikkel általában mellesleg foglalkoznak. Kivéve Istent. Az egyházban tevékenykedő irgalomnak, Isten kiismerhetetlen szeretetének ez egyik legmeggyőzőbb jele. Állandó megközelíthetősége, naponként látható szövetsége azokkal, akiket a gőg oly kevésre becsül. Várja, fogadja őket, és eltársalog velük. Vége érhetetlenül. Tüntetően erős és állandó ez a kapcsolat. Mintha hallanám, engedjétek hozzám az öregeket, a feleslegeseket, mert ők feltétel nélkül az enyémek. Az egyházban működő nagyvonalúságnak épp ez a különös törődés a bizonyítéka. Ez az időben szinte mit sem jelentő szükség, ez a szemponttalan hódítás és győzelem. Hogy itt mégis valami nagyon fontosról van szó, leginkább még művészek és költők sejtették. Whitman egyenesen így vall. Szépek, szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Baudelaire meg rajongó bűvölettel követi őket a párizsi utcákon át. Megfigyeltétek? Az öreg nők deszkasírja, mint a kislányoké, sokszor oly kicsi már. Bizarr s megragadó jelképpel itt tanítja, kezdetre végre a lelket a bölcs halál. S ahányszor egy ilyen gyönge árnyat kísérget a nyüzsgő Párizson keresztül a szemem, úgy érzem, mintha ez a törékeny kísértet egy új bölcső felé haladna csöndesen. A végítélet irgalmas fényében egyszer mindent megtudunk róluk. Akiket ma sokan hisznek a templomok virasztó statisztáinak, kiszabadulva a szükségszerűség láncaiból, a hűség és időtlenség ünneplőjébe öltözködnek. S hogy ma is mit érnek, akkor tudnánk meg, ha elvesztenénk őket, ha itt hagynának minket. Mert igaz, hogy a fiatalok vágtatnak, de az öregek azok, akik megérkeznek. Monoton virasztásukat Isten egyetlen gesztussal változtatja át örökléttel. Érdekes ez. És érdekes tényleg az is, hogy lehet, hogy ilyen földi jövőnk nincsen, de nem csak a földi jövőnk pótlásaként, hanem azért mégis komolyan közelebb érezhetjük magunkat az örökké valósághoz. És lehetünk egy kicsit nem a szavunkkal, meg a magyarázatunkkal, hanem a lényünkkel, ennek a reménynek a jelei. Egy öreg embernek nem prédikálnia kell, hanem úgy élnie, hogy lássák rajta, hogy nem veszti a kedvét, mert nem kilátástalan az élete, hanem tényleg bízni tud abban, amiről az evangélium szól, hogy a halálunk az az Istenre nyílik, és ott hazaérkezünk. Hát ha ez meglátszik egy öreg emberem, akkor neki nem kell prédikálnia. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. És tulajdonképpen persze, hogy még az is ugye ebbe a édesanyámnak a mondatában, hogy egyre rosszabb leszek, ebbe talán még az is belevegyül, hogy sok ember gyóntatás közben is találkozik az ember ilyesmivel, hogy ugye idősek panaszkodnak, hogy hát ők sokat imádkoznak, de hát mindig azon kapják magukat, hogy máson járt az eszük, és akkor meg az Istennek sincs kedve ebbe a sok nyüstető imádságba, mert nem is tudnak imádkozni. És milyen rossz, hogy ők szeretnének, de mégsem. Nem kell attól félni. A jó Isten az eligazodik ezeken a dolgokon. És ugye nem a sikeres, a számunkra sikeresnek tűnő imádságban leli kedvét, hanem ebben az alázatos hűségben, amiben igenis kitart egy ember az olvasója mellett, vagy abban csak ugyan elmondom, a rokonaimért, vagy most ennek a nevenapja van, most azzal történt valami, azt hallom, beteg a, nem tudom, világ másik végén élő, én ugye hozzátartozó, imádkozom érte. És akkor azon veszi észre magát, hogy valami másra gondolt. Hát nem baj, hanem újra visszatér az imádsághoz, és kitart mellette, és az Isten ezeket az imádságokat egész másképp látja, mint mi. Nem a sikerek szerint méri, hanem az alázatos hűség szerint. Valami ilyesmikre is érdemes gondolni. Van az öregségnek egy ilyen sajátos spiritualitása, egy sajátos lelkisége, és ezt is érdemes megtalálni. És akkor nem kell azt gondolni, hogy a Jóisten is ugyanúgy mondjuk egy kicsit elfordul azért tőlünk, mert ő is a fiatalokat érdekesebbnek tartja, mint ezeket az elhasznált, vagy megkopott öreg lelkeket, vagy nem tudom, micsodákat. Ha valaki, akkor az Isten csak ugyan így gondolkodik, hogy szépek a fiatalok, de az öregek még szebbek. Igenis, ezt a bizonyos fajta, mondjuk hűséget, vagy alázatot, vagy egyszerűséget az imádságban, biztos, hogy nagyon komolyan veszi. És igenis, szabad ezt próbálgatnunk, és nem kell szégyelnünk magunkat, hogyha nem úgy sikerül, hogy szeretnénk. Csak a üdvösségben fogunk úgy imádkozni, hogy úgy sikerüljön, ahogy szeretnénk, hanem itt mindig egy kicsit szégyenkezve látjuk, hogy nem úgy sikerül, mint ahogy gondoltuk. De az Úristen nem a sikereinket tartja számon, hanem tényleg ezt a hűséget, meg nem tudom, hogy csinál. Ezekre is jó azért az öregség. El lehet olvasni dolgokat. Ugye olyan érdekes, lassanként az ember mondjuk hát esetleg nem is új könyveket olvas, hanem előszedi a régit, amiket szeret, és akkor azokat még egyszer elolvassa. És érdekes még egyszer elolvasni azt, amit szeretünk. És tényleg akkor az is segít abban, hogy így bölcsebbek legyünk, meg boldogabbak, vagy kiegyensúlyozottabbak, és tudjunk ugye ilyen helyzethöz illő arányérzékkel, meg nem tudom én hogyan forgolódni az ügyes-bajos dolgainkban. Utoljára még egy szöveget olvasnék Pilinszkitől megint. Ennek az a címe, hogy keresztről keresztre. Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt találkozás és ellentét tiszta ellentmondás. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes elhagyatottságnak és kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni. Az első kereszt a gyerekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. Mérete nem nagyobb egy kitárt karú gyermeknél. De épp ettől kereszt. Testünkre és lelkünkre szabott ellentmondás. Lényege szerint se nagyobb, se kisebb a későbbieknél. Emberszabású és embertelen. A boldog gyermekkor puszta önámítás. Gyermeknek lenni épp oly nehéz, mint aggastyának. Ahogy a gyermekkor boldogsága sem más, mint az öregkoré. A kereszt tragikus metszőpontja ugyanis legfőbb vigaszunk, reménységünk helye is. Derű és tragikum egy helyről fakad, bár látszatra kizárják egymást. Ezt minden nagy vallás és kultúra tudta. De legszebben Jézus fogalmazta meg, boldogok, akik sírnak. És van-e mélyebb sírás a gyermek sírásnál? A másik kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának téveigés a neve. Egy kissé, talán nem is kissé, minden kamasz kölyök Shakespeare. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozló fiú könnyeiből. ez a fiú bűnösségében a leghitelesebb szimbóluma Isten fiának, ahogy az elveszett bárány Isten bárányának. Hogyan lehetséges ez, talán mivel a szimbólumok anyanyelve és az ellentétek találkozója, akár a kereszt két ága. A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje. Minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Széthúzó, találkozó két ága. Most kell beleilleszkednünk a világba, és ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Ennek a keresztnek a metszőpontja, ahová fejünk illeszkedik, fejünket illesztették, talán legjobban példázza az evangéliumi paradoxont. Aki meg akarja nyerni életét, veszítse el azt. Most kell a legvilágosabban tudnunk, hogy a ház és a kocsi nem lehet otthonunk. Minden és mindenki erre szorít. Most kell Jézusra gondolnunk, most Van Goghra, most Schubertre. Most kell leginkább ellenállnunk a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének. Ahogy azt Jézus vallotta, aki az igazságban egy velem, az az én testvérem, az az én rokonom, az az én anyám. Kemény szavak a világ szemében, de a kereszten, ott ez a beszéd a szelídség Istenének legszerelmetesebb vigasza, az egyedül lehetséges haza jó híre. Az utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és legkönnyebb kereszt, mivel az utolsó. Ezért egyszerre a legirreálisabb és legreálisabb. Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük, az egyik Jézusé, a másik a jobb, a harmadik a ballatoré. Nekünk esendő embereknek, ha utolsó keresztünkről beszélünk, gondolkodunk, épp elegendő a jobb lator keresztjét választanunk. Hogy ez mit jelent? Először is, hogy szívünket és szemünket a középső keresztre függesztjük, önbizalmunkat bizalomra, igazunkat igazságra, féltékenységgel a vegyes szeretetünket, szeretetre, ítéleteinket bűnbánatra és beismerésre cseréljük fel. A többi néma csend, valott a Hamlet, és a jobb lator, a többi kegyelem, a többi tiszta csend. A többi a kereszt minden ellentmondás fölülmúlása, végleges elnémulása. Végre és végül a béke, mindennel és mindenkivel. És a ballator keresztje? Bízzunk benne, hogy az Atya, mindannyiunk irgalmas Istene, ezt a végső pillanatig fönntartott, kifeszített ellentmondást, békétlenséget és meghasonlást, azt a fanatikus megosztottságot is ellenállhatatlan kegyelmébe fogadta. Mindennel és mindenkivel egyesítette az ő isteni békéjében, és nem engedte át a mindent és mindenkit kirekesztő semminek. Hinnünk kell, hogy az Isten egyenesen elvárja tőlünk, hogy egyetlen ballatorról se feledkezzünk el. Erre Jézus a példánk. Igaz, barátságába fogadta a jobb latrot, de egyetlen ítélkező szava se volt a ballatorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt valamennyiünkért. Érdekes ez, és azért is szeretem, az öregkorra ez is azért, hogy sokszor az idős ember, meg minden korban élő ember azt hiszi, hogy nehezebb. Az öreg embert ezt különösen fenyegeti. És akkor azt mondja, hogy könnyű a fiataloknak, és a fiatalon akkor érti a gyereket, a kamaszt, és a saját gyerekeit, akik már nagyra nőttek, és már maguk is szülők. És azt mondja, hogy igazán az én keresztem a legnehezebb. Hát megvan. Emlékezzünk csak vissza a gyerekkorunkba. A gyerekkornak is tényleg megvolt a maga keresztje. És a mai gyereknek is. Hiába van, hogy a mai gyereknek nem kell fát vágnia, mert központi fűtés van, meg a mai gyereknek nem kell, nem tudom én, nem lók ki a feneke a gatyájából, mert van neki rendes ruhája, meg autón viszik az iskolába, meg minden. Ennek is megvan a maga keresztje. Ne irigyeljük a többieket, hogy nekik milyen jó, és ne gondoljuk azt, hogy nekünk a legrosszabb. Hanem higgyük el, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, és az öregség az talán azzal könnyebb mégis, hogy ezt már bölcsebben látjuk. És kicsit megszoktuk a kereszthordozást, és nem arra gondoltunk egész életünkben, hogy majd ha megöregszünk, nyugdíjba megyünk, akkor nekünk milyen jó lesz. Hanem megszoktuk azt, hogy minden kornak megvan a maga terhe, és akkor humorral meg alázattal vállaljuk az öregség terét is, azzal a gondolattal, hogy a maga öröme is biztos megvan, és azt is megkeressük. Nem a kocsmában föltétlenül, a titokban fölörpintett pohár borokban, esetleg abban is, de ugye megfelelő mértékkel az egészet, és egyébként pedig ezekben a dolgokban, amiről beszéltem, és ezekben a gondolatokban, amiben bölcsebbek lettünk, ismerjük jobban az Isten gondolkodását is, és ismerjük ezt a csodálatos, hát nem tudom én, ajándékozó kedvet is, amivel az Isten nem úgy méri a dolgot, hogy hát vagy szenvedést ad valakinek, vagy örömet, hanem hogy a bajok közepén is ad neki annyi örömet, mint a mindennapi kenyeret, ami elég arra a napra, hogy mégsem sötétedjék el a szíve, hanem valamiképpen hát nem erővel, hanem hát ilyen belső alázattal, meg hajlékonysággal el tudja fogadni azt, amit viselnie kell. És meg tudja találni benne azt, ami miatt érdemes viselnie, amit az élete ráró. Hát, rettenetesen sokat beszéltem. Bocsánat, de most az volna jó, hogyha nem hagynának cserben, hanem, ahogy hallottuk, hát most kezdődhet a java, hogyha megszólalnak, és elmondják, hogy maguk hogy gondolják ezt. Azt egész fiatalon írtam, és Kodály megzenésítettem, ő neki ajánlotta a helyem, és hát egy gyönyörű vers. Az a címe, hogy Öregek, Kodály Zoltán mesternek. Az összes verseiből 13 lapnyit írt még csak addig, és ott van ez az Öregek, tehát még 20 éves se volt, mikor ezt írta. Hogy egy fiatal ember így tudott odafigyelni az Öregekre, egészen meghökkentő. Oly árvák ők mind, az Öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben gallyal hátukon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett, hogyan alusnak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt, úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind azt dalolja az ő fülükbe, élet katlamban régi étek, élet szekéren régi szalma, élet gyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha akkezük, játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják, egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le! Hát egy fiatal ember így látta az Öregeket, és ez egy gyönyörű, egy kicsit talán másként látta a parajnézisben, mikor maga is közelebb került az öregséghez. Tessék, parancsolni!